folytatódik a Szigma, a holnap világa. A csecsemők hallása másképpen alakul ki, mint korábban gondoltuk. Mi az, amit nem hallanak, és mikorra fejlődik ki teljesen a hallásuk? Ezekről is beszélgettem a területet kutató Winkler Istvánnal, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Természettudományi Kutatóközpont Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet igazgatójával.
Mint minden rendszer, a hallórendszer is fejlődik az életünk során. Ennek megfelelően az újszülöttek egy kezdő készlettel indulnak a hallási képességek területén, ami aztán az élet folyamán változik. Először eléri ugye a felnőttkori, mondjuk, hogy állapotát, és aztán az öregedéssel újra elkezd romlani mindenféle módokon.
Mennyire ismerjük ezt a folyamatot?
Vannak részei, amiket ismerünk. Viszonylag jól ismerjük azokat a dolgokat, amelyek a periférián, ahogy mi mondjuk, tehát magyarul a belső fülben zajlódnak le. Ezek azok a részek, amiket az anatómusok sokkal könnyebben tudnak tanulmányozni, tehát például az öregedés hatásait elég jól ki lehet belőlük venni. Ugyanakkor jóval kevésbé ismerjük, és ez a mi kutatásunk célja, az agyban lezajlódó folyamatokat.
Mit hall egy csecsemő, és mi az, amit nem?
Hát a csecsemők bizonyos értelemben nagyon rosszul hallanak, más értelemben pedig csodálatosan jól. És az érdekes a dologban az, hogy amiben rosszak és amiben nagyon jók, az éppen fordítva van ahhoz képest, mint ahogy az ember úgy intuitíve elképzelni. Tehát mondok példákat. Ugye az egyik legegyszerűbb dolog, amit hallástól elvárunk, hogy meg tudjunk különböztetni két hangot. Mondjuk a két hang semmi másban nem különbözik, mint a hangmagasságban. Ebben a csecsemők borzasztóan rosszak, de tényleg 5-20% között van valahol az ő megkülönböztetési képességük, miközben a felnőtt a másfél-egy-másfél százalékos különbséget tud megkülönböztetni. És ráadásul ez egy nagyon hosszú fejlődésnek az eredménye, tehát nem, hogy a csecsemők hallanak ilyen szempontból rosszabbul, mint a felnőttek, hanem bizony még egész kisiskoláskorig a hallás fejlődik. Mindenkinek vannak saját személyes élményei arról, hogy 4-5 éves gyerekek milyen borzasztó fals hangokon tudnak énekelni, és így tovább. Egyszerűen nem hallanak bizonyos különbségeket, amiket mi felnőttek hallunk. Ezzel szemben, ami majdnem ugyanolyan, vagy innyiben ugyanolyan, mint a felnőtteké, azok a komplikált dolgok. Ez például olyasmi, hogy lehet szabályosságokat észrevenni egy hangsorban, ami alapvetően sok részből áll, változó, és így tovább, egy nagyon komplikált, tehát magyarul a mindennapi életben előforduló hangsoromból. Persze, így utólag nyilván könnyű magyarázatot adni ezekre a dolgokra, de az ember azt gondolná, hogy az egyszerűbb előbb következik be, vagy előbb fejlődik jól, mint a bonyolultabb, de itt pont fordított a helyzet.
Ha a hangmagasságot nem tudják megkülönböztetni, akkor hogyan hallják a zenét?
Hát meg tudják különböztetni, csak sokkal durvábban, mint ahogy a felnőttek. Tehát ha azt mondaná, hogy mondjuk mit hall a csecsemő egy dallamból, akkor sokkal inkább a dallam kontúrt hallja, tehát magyarul, hogy most fölfelé vagy lefelé mentek a hanglépések, mint azt a pontos intervallumot, ami két hang között van. Nyilván nagyobb különbségek esetén az is igaz, hogy azokat meg tudja különböztetni, de minden esetre egy sokkal eldurvított zenét hall ahhoz képest, mint amit egy felnőtt hall.
Ez az agy, vagy leegyszerűsítve a fül fejlődési folyamata?
Inkább az agyé, mint a fülé. Tehát a fül tulajdonképpen, most nem azt mondom, hogy ott semmilyen változás nem zajlódik le, de azért a fül alapvetően már annál sokkal finomabb megkülönböztetésre lenne alkalmas, mint amit valójában a csecsemők hallanak.
Mivel foglalkoznak most? Mi a mostani kutatási terület?
A mostani kutatási területe ennek már egy kicsit alkalmazottabb része, legalábbis a csecsemőket tekintve. Ez pedig az, hogy hogyan tanuljuk meg a nyelvet. Tehát magyarul a nyelvvel sajátításnak a folyamatát tanulmányozunk jelenleg, ami nyilván egy nagyon-nagyon sok részből és lépésből álló folyamat, és mondjuk úgy, hogy az első másfél-három éves intervallumban a legintenzívebb, az azt jelenti, hogy utána már nem tanulunk semmit, csak azt jelenti, hogy alapvetően a nyelvet körülbelül ebben az időszakban tanulják meg a babák. Tulajdonképpen az a kérdésünk, hogy a korai mérhető dolgokból mi az, ami elő tudja jelezni, hogy egy-egy babának jobb vagy rosszabb, koraibb vagy későbbi lesz a nyelvfejlődése. Ugye mint tudjuk, hogy nagyon nagy a változatosság, valószínűleg minden családnak vannak élményei arról, hogy a egyik gyerek az kifejezetten nagyon hamar kezdett el beszélni, egy másik gyerek esetleg hosszú ideig egy-egy hangot adott csak ki, vagy egy szót, néhány kettőt, hármat, és esetleg csak 2 éves kor környékén kezdődött el, vagy akár még annál is, hogy valamivel később a beszéd
Leegyszerűsítve mondhatjuk azt, hogy az első év az tulajdonképpen a hangkészlet kialakulásának az időszaka, hiszen más hangokat használunk a magyar nyelvben, vagy mondjuk az angolban, a franciában, máshogy ejtjük a hangokat.
Hát az igazság az, hogy ezek párhuzamosan folynak, de természetesen ez egy kezdő lépés, amiről maga is beszél, hogy az adott nyelv hangkészletét meg kell tanulni. Ez egyébként egy kicsit fordított folyamat, mert valójában a csecsemők sokkal többféle hangot különböztetnek meg, mint ami egy adott nyelvnek a készlete, hiszen nem véletlen, egy csecsemő bármilyen nyelvet meg tud tanulni. A kínai nyelvet nem csak a kínai csecsemők tudnák megtanulni, egy magyar csecsemő is ugyanúgy meg tudná tanulni, hogyha Kínában nőne fel, ahogy erre vannak is példák természetesen. A legfontosabb, ami szükséges, hogy megtalálják azokat a szabályokat, vagy más elméletek szerint prototípusokat, amelyek egy adott nyelvben meghatározzák a hangkészletet. Tehát mondjuk azt például, hogy a magyar nyelvben van az A hangunk. Ez egy elég ritka hang egyébként az európai nyelvekben. Talán a svédnek van hasonló hangja. Ez az A hang, hogyha a paramétereit tekintjük, akkor valahol az O és az A között helyezkedik el. Ennek megfelelően mondjuk egy átlagos nyugat-európai, akiknek nincs hanghangjuk, azokat a hangokat, amelyeket mi A-nak hallunk, vagy U-nak, vagy A-nak hallják, attól függ, hogy a ő O-jukhoz, vagy az A-jukhoz esik-e közelebb. Tulajdonképpen, amit tehát megtanul egy adott országban felnövekvő csecsemő, az az, hogy milyen határok, milyen paraméter határok között, ugye a magánhangzó paraméterei azok különböző jellegzetes karakterisztikus frekvenciák, milyen paraméterek között vannak tipikus hangok. Igaz, ők még nem tudják, hogy ez egy A hang, vagy A hang, vagy O hang, de hogy egyáltalán mik a középpontjai ezeknek a gyakorta előforduló hangoknak. Ez egy fontos lépése természetesen a beszéd elsajátításának, de ezzel párhuzamosan elindul egy csomó minden más is. Valójában a babák nem egyszerűen csak beszélni tanulnak, hanem kommunikálni. És a kommunikációnak nagyon-nagyon sok eleme van, aminek a beszéd egy része, nagyon fontos része, de mindannyian tudjuk, hogy egy baba kommunikálni kezd még mielőtt beszélne. Ilyenek például, még úgy hívjuk őket, hogy kukucsi játékok, amiket hangokkal is lehet folytatni. Az én lányom például szerette egy ilyen köhögős játékot játszani, amiben ő is köhögött, és vissza kellett neki köhögni. Egy csomó minden a kommunikációnak különböző elemei, azok vagy megvannak, vagy legalábbis párhuzamosan fejlődnek a beszédnek az elsajátításával. És ezen belül is a beszéd struktúrája nagyon sokrétű, és csak egy része a beszéd hangoknak a megkülönböztetése, az nem teljesen megelőzi, tehát nem olyan lépésekbe következik be, hogy először megtanuljuk a hangokat, majd összetesszük őket, vagy kicsit úgy, ahogy a kisiskoláskorban megtanulunk írni, hanem ez egy ilyen holisztikus módon történik, azaz egyszerre párhuzamosan mintázatokat tudnak a babák megkülönböztetni, egész szavakat, vagy akár fél mondatokat, amelyekhez ők valamilyen jelentést tudnak csatolni. Hiszen mi magunk se úgy tanítjuk a babákat beszélni, hogy hangonként mondjuk el nekik a szavakat.
Említette, hogy ez agyi folyamat. A gyakorlatban ezt hogyan lehet vizsgálni?
Na most a babák vizsgálata ugye nem egy könnyű dolog, mert ellentétben a felnőttekkel ugye a babákat nem lehet megkérdezni arról, hogy most mit hallottál, vagy valami hasonlót. Azért ez nem azt jelenti, hogy minden lenne sokféle módszer a babák vizsgálatára. A hagyományos úgynevezett viselkedéses módszerek általában valami olyasmire épülnek, hogy valamilyen hangot, mondjuk például egy adott magánhangzót elég gyakran mutatnak be nekik, úgy mondjuk ezt, hogy habituálják a babát erre a hangra. Ez azt jelenti, hogy ez a hang ez olyan gyakran szólalt meg, hogy nem lesz érdekes a baba számára. Na most, hogyha egy másik hangot adunk, ami ettől valamelyest eltér, akkor ha erre a baba, hogy mondjam, felfigyel, annak a jelét adja, hogy ez egy érdekesebb hang, akkor tudjuk, hogy meg tudta különböztetni. Ezen az elven és ennek különböző változatéval nagyon sokféle kísérletet folytattak. A baj ezekkel általában az volt, hogy nagyon nehéz megmondani, hogy most tényleg a baba azt mutatta, hogy most ez jobban érdekli. Mert a babák nagyon sok mindent csinálnak, nagy a variabilitás közöttük, és ahogy már az előbb is mondtam, nem lehet nekik azt mondani, hogy légy szíves és ezt vagy azt csinált, hogyha ezt meg tudtak különböztetni. Egy másik, ma már egyre gyakoribb módszer az úgynevezett agyi képalkotó eljárásokban van. Ezek közül is talán leggyakrabban az EEG-t szokás használni, de más módszerek is vannak, ilyen a közeli infravörös spektroszkópia, és egyes esetekben pedig a mágneses rezonancia képalkotás. A lényegük ezeknek az, hogy tulajdonképpen amit ezek a jelek tudnak mutatni, amiket ez nem szükséges az, hogy a babáknak valamilyen instrukciót adjunk, hogy két különböző dologra különböző mintázatot mutat el az agy. Erről szól a tudománynak egy jelentős része. Ez lehet önmagában is, meg lehet abban a módban is, ahogy mind hasonlít egy kicsit jobban a előbb elmondott viselkedéses eljáráshoz, hogy valamelyiket gyakran adjuk, aztán adunk egy különbözőt, és akkor megnézzük, hogy megjelennek-e azok a jelek az agyban, amelyek a megkülönböztetést, vagy a devianciának, ugye itt ha sokszor ugyanilyen jön, akkor egy új, ami más, az megsérti azt a szabályt, hogy ezek egymásra következzenek, és ennek megfelelően megjelenik az agyban valami olyan jel, ha sikerült megkülönböztetni, ami arra utal, hogy a baba is észlelte ezt.
Ha megismerjük a rendszer működését, akkor be is tudunk avatkozni?
Ez a remény. Nyilván a megismerésnek különböző szintjei vannak. Amit a pszichológia kitűz maga elé, az sokkal inkább annak a vizsgálata, hogy milyen folyamatok vannak, és ezek hogy működnek egy egészséges, vagy egy valamilyen értelemben nem teljesen egészségesen működő babában. Ha csak ennyit tudunk a dolgokról, és ezekre építünk valamilyen eljárást, akkor arra kell gondolni, hogy itt valamiféle tréningeket, különböző ingereknek a hallgatását, tehát általában valami nem beavatkozós eljárást tudunk alkalmazni ezek alapján. Nyilván a végső cél az csak az lehet, hogy megismerjük azt, hogy az agy maga ezt hogy csinálja, és ha problémák vannak vele, akkor azok milyen módon keletkeznek, és ha ezen a szinten is megismertük a dolgot, akkor természetesen elképzelhetőek olyan beavatkozások, amik arra irányulnak, hogy mondjuk az agyat mindegy gyógyítsuk, vagy segítsük. Szóval ennek többféle szintje van. Az, amit mi kutatunk, az elsősorban inkább annak a kimenetelei valamiféle ilyen tréningek, ingereknek a meghallgatása, ilyesmi lehet.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.